kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Kármelita Kolostorban fogadta a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnökét. Tájékoztatott a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A tárgyaláson egyeztették az ukrajnai háborúval és a közép-európai országok energiaellátásával kapcsolatos szlovák és magyar szempontokat is. A miniszterelnök a találkozón hangsúlyozta, Magyarország és Szlovákia megfizethető energiaellátása kivitelezhetetlen orosz energiahordozók nélkül, ezért közös érdekünk fellépni az ezzel kapcsolatos brüsszeli tervekkel szemben. Az 5000 fős lélekszám alatti településeken működő élelmiszerüzletek és vagy hentes üzletek adhatják be pályázatukat működési támogatásra, jelentette be a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár mai videójában elmondta, minimum 1, maximum 3 millió forintos támogatás igényelhető működési költségekre, rezsiköltségekre, bérköltségekre, bérleti díjra, karbantartásra és áruszállítás költségére, vagy a könyvelődíjára, új pénztárgépek beszerelésére, vagy már meglévőek fejlesztésére, illetve tisztítószerek költségeire. A támogatás vissza nem térítendő egyösszegű, és ahhoz a pályázóktól nem várnak el önerőt. A kormánybiztos hozzátette, a pályázatokat június 16-a és július 16-a között lehet benyújtani. A Profili Alapítvány 140 millió forintos támogatásából újult meg a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet intenzív osztálya és sebészeti ellátása. Alapítványi összefogásnak köszönhetően hoztak létre csontvelő transzplantáción átesett és súlyos állapotú kemoterápiás kezelésben részesülő kiskorúak számára kórtermeket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet modernizált intenzív részlegén. A beruházáshoz és az intézmény sebészeti osztályának beszerzett vadonatúj 3D laparoszkópos torony megvásárlásához a Profili Alapítvány 140 millió forinttal járult hozzá. Ötödik alkalommal rendezik meg a Nagyipoly takarítást augusztusban, 7-e és 10-e között, a környezetvédelmi akcióra pedig július 15-ig lehet jelentkezni, mondta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Szobon. Nacsa Lőrinc, aki az esemény fővédnöke is, elmondta, hogy a mára már hagyománnyá vált Ipoly takarítás keretében létrejövő közösségi összefogás erősebb a szemetelőknél, és mindig erősebb azoknál is, akik rombolni akarják a közösséget. Az államtitkár elmondta, öröm számukra, hogy több mint 60 önkormányzat jelentkezett tetrekészen arra, hogy ezt a takarítást, ezt a nagy akciót a teremtett világ védelme érdekében lebonyolítsa. Életre szóló élményt adnak és nagy segítséget jelentenek a 6., 7., 8. osztályosoknak az útkeresésben is a Tanítsunk Magyarországért program részeként megvalósuló vállalatlátogatások, mondta a programért felelős kormánybiztos. György László a program vállalati mentor találkozóján arról is beszélt, ahogy a világon mindenhol, így Magyarországon is vannak a munka és továbbtanulási lehetőségektől távol eső települések. Az ott felnövő gyermekek pedig jellemzően az általános iskola befejeztéig nem hagyják el a településük határát. Ennek az a következménye, hogy ők az országos statisztikák alapján 54%-ban korai iskola elhagyóvá válnak, vagyis nem szereznek szakmát középfokon. Hozzátette, a 2018-ban indult Tanítsunk Magyarországért programban 22 egyetemről 784 egyetemista mentorál több mint 3500 gyermeket. A cél, hogy 2 éven belül legyen legalább 2000 mentor, akik 10 000 általános iskolással foglalkoznak, mert akkor mindenkit elérnek, akinek a program segítséget jelenthet. A Honvédelmi Sportszövetség célja, hogy a hazaszeretetet írjuk bele a fiatalok szívébe. Emelte ki Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a Szemere Miklós háromtusa lövés csapatverseny eredményhirdetésén Balassagyarmaton. Simicskó István, aki a KDNP frakció vezetője is, a rendezvényen arról beszélt, 2017-ben azzal a céllal hozták létre a Honvédelmi Sportszövetséget, hogy minden magyar fiatal szívébe beleírják azt az örökérvényű törvényt, hogy a hazámat szeretem, és ha a hazánkat szeretjük, akkor meg is védelmezzük. Erről szól a kadétképzés is. Simicsko István hozzátette, ma már 5 helyszínen működnek honvédelmi sportközpontok az országban. A cél, hogy minden vármegyében legyen egy ilyen központ. Végül az időjárásról. Észak felől felhűsödés kezdődik, többnyire még fátyol felhők, de északon, északkeleten vastagabb felhők is lesznek felettünk. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Domán Vivien szerkeszti, a zenéket Bartók Beáta válogatja, a technikus kolléga pedig Birincsik Márton. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa gondolatával köszöntjük Önöket. A béke mindannyiunkkal kezdődik. Azzal, ahogyan másokra nézünk, ahogyan másokat hallgatunk, ahogyan másokról beszélünk. S ebben az értelemben alapvető fontosságú az, ahogyan kommunikálunk. Nemet kell mondanunk a szavak és a képek háborújára. El kell utasítanunk a háború paradigmáját. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően a Beszélő Könyvek című irodalmi sorozatunkban Alexandre Dumas, a Három testőr című regényének első része hangzik el. 20 óra 30 perckor Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. A 21 órakor elhangzó hírek után megismételjük a Sziluettet, melynek vendége Víg Orsolya ékszerkészítő. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. A Változtasd meg az életed című előadása kapcsán ebben dr. Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetünk. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkor a leltár szól. Pintér Szilvia természetgyógyász fitoterapeutával beszélgetünk a gyógynövények otthoni alkalmazásáról. A 22 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a napversét, majd a szószólóban szó lesz a trianoni döntés egyházra gyakorolt hatásáról, a börtönkurzió 10 éves évfordulójáról, áldozatsegítő képzésről, a Jerikó zarándoklatról és a sátoraljaújhelyi bortemplom foglalkozásairól. 22 óra 50 perckor a lélekszava témája Jézus Krisztus feltámadása. Erről Kormos Csaba atya gondolatait hallják. 23 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk, ezután a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a hitvallóban Jézus csodáiról lesz szó. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk, addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexandre Dumas a Három testőr című regényének első részét Varga Tamás olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Alexandre Dumas a Három testőr. április havának első hétfőjén még neves városa a Rózsa regénye szerzőjének szülőhelye olyan tökéletes zűrzavar képét mutatta, mintha hugenották itt akarnának második városát rendezni. Több polgár, amikor látta, hogy az asszonyok a főutca felé menekülnek, és hallotta, hogy a gyerekek a házak ajtóiban óbégatnak, septében páncélba bújt, és muskétával vagy alabárdal megtámogatva meglehetősen ingatag bátorságát, a szabad Molnár vendégfogadó felé loholt, amely előtt percről percre dagadozva, sűrű, lármás és kíváncsi tömeg tülekedett. Ekkoriban igen gyakran szállta meg a lakosságot vakrémület. Alig volt nap, hogy hol ebben, hol abban a városban fel ne jegyzett volna efféle eseményt a krónika. Harcoltak egymással a földes urak, harcolt a bíborossal a király, harcolt a királlyal a spanyol. Ezeken a leplezett vagy leplezetlen, titkolt vagy nem is titkolt háborúkon kívül harcoltak mindenki ellen az úton állók, a koldusok, a hugenották, a farkasok és a lakájuk. A polgárok mindig fegyvert fogtak az úton állók, a farkasok, a lakájuk ellen, nem egyszer a földes urak is hugenották ellen, néha a király ellen is, de a bíboros és a spanyol ellen soha. E megrögzött szokás értelmében a felülmondott 1625 április havának első hétfőjén a polgárok, mivel zsivajt hallottak, de sem a sárga-vörös zászlót, sem Richelieu herceg uniformisát nem látták, rohanvást a szabad Molnár fogadó felé iramodtak. Ott azután valamennyien szemtől szembe láthatták, és megállapíthatták, mi okozta a ribilliót. Hogy mi? Egy fiatal ember. Vessük papírra a vázlatos leírását. Ilyen lehetett 18 éves korában Don Quixote, megszokott jelmeze, páncélinge és combvértje nélkül. Don Quixote egy apjú zekében, melynek hajdani kék színe a borvörös és azurkék leírhatatlan árnyalatává fakult. Arc hosszúkás, barna, pofacsontja kiugró, ravasság jele, állkapcsának oldalizmai roppantul kidagadnak, és csalhatatlanul jelzik, hogy a fiatalember, ha nem volna is kerek baszk sapka a fején, gaszkonyi. Na de ráadásul kerek sapkája is van, és rajta, mi tagadás, valami toll. Tekintete nyílt és okos, orra horgas, de rajza finom. Siederhez túl nagy, meglett emberhez túl kicsiny. Gyakorlatlan szem utazgató majoros finak nézhette volna, ha bőrövén hosszú kard nem fityeg, tulajdon lábszárát verdesve, amikor gyalogjár, és paripája borzas szőrét, ha lovagol. Mert az úrfinak paripája is volt, méghozzá olyan feltűnő, hogy mindenki szeme belebotlott. Bérni mokánylovacska, alig 12-13 éves, szalmasárga, farkának szőre mindegy szálig kihullott, a lába viszont annál pókosabb. Fejét lelógatja mélyen a térde alá, és ezért számára teljesen fölösleges az ablaszí. Naponta megjárja a maga 8 mérföldjét, ha esik, ha fúj. Ez időtájt mindenki értett a lovakhoz, és amikor az említett paripa megjelent mennyben, körülbelül negyed órája koszogott be a Begenci kapun, hatalmas szenzációt keltett, és ez nem kis mértékben kihatott lovasára is, mégpedig ugyancsak kedvezőtlenül, mivel hogy a paripa kiváló tulajdonságait remekül leplezte szabálytalan mozgása és furcsa szőrzete. Ez a szenzáció annyira kínosan érintette az ifjú D'Artagnant, enévre hallgatott-e második Rosinante Don Quixote-ja, mivel nem áltatta magát, és tisztán látta, hogy akármilyen kitűnő lovas, paripája nevetségessé teszi. Vakarta is a fejét, mikor idős D'Artagnan úrtól ajándékba kapta. Tudván tudta, hogy az állat legalább 20 frankot ér, az is igaz, hogy a ló átadását kísérő szavak értéke fel sem becsülhető. Fiam, ez a ló atyád házában jött a világra, immár 13 esztendeje. Itt is élt azóta, már csak azért is szeresd. Ne add el soha, várd meg, amíg békességben, tisztességben elviszi a vénység. A csatába indulsz vele, kíméld, régi cselédez. Amikor az udvarba jutsz, folytatta idős D'Artagnan úr, ha egyáltalán osztály részé jut-e kitüntetés, bár ősi nemességed erre teljes mértékben feljogosít, viselt becsülettel nemesi neved. Becsülettel viselték őseid is 500 esztendőn át. Érted is, a tiédért is. Tiéd a szüleid és a jó barátaid. Ne tűrjél el soha semmit csupán a bíboros úrtól és a királytól. Ma a nemes ember csupán bátorsággal juthat előre, bátorsággal, semmi egyébbel. Talán épp abban a pillanatban szalasztod el a szerencse horgát, amikor gyáván megremegsz. Fiatal vagy, légy bátor két okból is. Először is, mert Gászkonyi vagy, másodszor, mert a fiam vagy. Ne ijedj meg az alkalomtól, keresd a kalandot. Megtanítottalak a kartforgatásra. Inad akár a vas, a csuklód, acél. Verekedj derűre-borúra. Verekedj már csak azért is, mert a párbaj tilos, tehát kétszeresen bátor, aki verekszik. Nincs egyebem, fiam, csupán ez a 15 tallér, ez a ló és a tanácsaim. Többet nem adhatok. Anyád sem akar puszta kézzel elereszteni, tőle egy sebkötöző balzsam receptjét kapod, egy cigányasszonytól szerezte. Csodálatos ereje van, minden sebet meggyógyít, kivéve a szívsérüléseit. Használj mindent egészséggel, élj boldogan és sokáig. Most pedig búcsúzol csak ennyit. Példaképet állítok elébed, nem a magamét, mert én az udvarig sosem jutottam, csupán a vallásháborúkban verekedtem, mint önkéntes. Legyen hát példaképet Révi úr, egykori szomszédom, aki gyermekkorában az a kitüntetés ért, hogy játszótársa volt 13. Lajos királynak. Áldás nevére. Játszadozásuk olykor verekedésé fajult, és a csatepatékban nem mindig Trévi úr húzta rövidebbet. Ökölcsapásaival megszerezte a király barátságát és megbecsülését. Később Trévi úr másokkal verekedett első párizsi útján 5-10-ben, néha jó királyunk halála és ifjú királyunk nagykorúsága között. Háborúságot, ostromokat számosra véve 7-10-ben, attól fogva pedig a mai napig talán 100 alkalommal is. Ezért is lett belőle törvények, rendeletek és ítéletek ellenére testőrkapitány. Egy egész sereg ördögnek parancsol, igen, nagyra tartja őket a király, és fél tőlük a kardinális úr, pedig az, mindenki tudja, nem ijed meg a saját árnyékától. Mindezen túl Trévi úr 10 000 tallért keres évente, szóval igen, nagy úr. Ő is úgy kezdte, mint te, keresd föl hát ezzel a levéllel, őt kövesd, járj az ő nyomdokain. Azzal D'Artagnan úr fia derekára kötötte saját kardját, gyöngéden megcsókolta mindkét felől, és ráadta atyai áldását. A fiatalember kilépett apja szobájából, anyja már várta a híres recepttel. Gondolhatjuk, hogy elég gyakran lesz rá szükség, ha a fiatalember megfogadja az imént hallott tanácsokat. Ez a búcsúzás hosszabb és gyöngédebb volt, mint az előbbi, nem mintha D'Artagnan úr nem szerette volna a fiát egyetlen magzatát. D'Artagnan úr azonban fiatal ember volt, és úgy érezte volna, férfihoz méltatlan az elérzékenyülés. D'Artagnan név viszont csupán asszony, sőt anya. Bőven hulladta könnyeit, és ifjabb D'Artagnan úrban, tegyük hozzá dicséretére, bármint igyekezett is, hogy egy reménybeli testőrhöz méltó szilárdságot tanúsítson, felülkerekedett a természet, derekasan pergett szeméből a könyv, alig felét sikerült kínos keservesen lenyelnie. A fiatal ember még aznap útnak indult, felszerelkezve a három atyai ajándékkal, vagyis, mint említettük, a 15 tallérral, a lóval és a Trévi úrnak szóló levéllel, amint helyesen gyanítjuk, a tanácsokat ráadásul kapta. Ezzel a vademekummal birtokában D'Artagnan kívül belül megszólalásig hű hasonmása volt a Cervantesi hősnek. Nem is volt szerencsétlen ötlet, hogy hozzá hasonlítottuk, amikor történetírói kötelességünk szerint arcképét papírra vetettük. Don Quixote-nak óriás volt minden szélmalom, hadsereg minden birkanyáj. Ifjabb D'Artagnannak sértés volt minden mosoly, kihívás minden tekintet. Így aztán, mi a tárbétól méingig ért, egyre másra ökölbe szorította a kezét, és napjában 10-szer is kardjához kapott, ökle mégsem ütközött össze az állkapocsokkal, és kardja sem került elő hüvelyéből. Nem mintha az Isten verte sárga ló megjelenése nem ingerelte volna mosolygásra járókelőket, de odafenn a magasban jókor a karcsörömpölt a lovas oldalán, s a kart fölött büszke, sőt, vad tekintet villogott. Így hát a járókelők elnyomták derültségüket, vagy ha az minden elővigyázatosságuk ellenére mégiscsak előtört, legalább azon fáradoztak, hogy ókori állarcok módjára csupán fél képükkel nevessenek. D'Artagnan érzékenysége és méltósága tehát csorbítatlan maradt, míg csak az átkozott Meung városába nem ért. Itt azonban, amint éppen lefelé kászálódott lováról a szabadmolnár kapujában, és bizony sem gazda, sem inas vagy lovász nem sietett elébe, hogy a kengyelből lesegítse, az egyik földszinti ablak nyílásában arányos termetű, büszke képű nemes urat pillantott meg. A kissé gúnyoros, modorú férfi két másik férfival beszélgetett, és azok szemlátomást tisztelettel hallgatták. D'Artagnan szokása szerint természetesen azt hitte, róla folyik a szó, és hegyezni kezdte a fülét. Ezúttal nem is nagyon tévedett, bár nem róla, hanem lováról csevegtek. A nemes úr a ló tulajdonságait vette sorra hallgatói előtt, és mivel azok, mint már említettem, igen nagy tisztelettel követték előadását, sűrűn félbeszakították kaszagásukkal. Már a mosolygásnak az árnyéka is lángra lobbantotta volna a fiatalember dühét. Képzelhetjük, milyen hatással volt rá az ilyen zajos derültség. Mégis D'Artagnan mindenek előtt szerette volna alaposabban szemügyre venni az illetőt, aki így pimaszkodni merészel vele. Gőgösen rátekintett az idegenre, majd felnyársalt a szemével. 45 éves férfi lehet, szeme fekete, pillantása átható, bőre sápat, orra erősen rajzolt, hibátlanul vágott fekete bajsza van. Lila ujjast és lila szalagos térdnadrágot visel. Ujjasának egyetlen dísze a szokásos többszörös hasíték. Ingének ujja ezen bújik át. A térdnadrág és az ujjas, jól lehet vadonatúj mind a kettő, gyűrött, mint az úti ruhák, ha sokáig törődnek az utazó kosárban. D'Artagnan gyorsan rendkívül tüzetesen figyelte meg a részleteket. Ösztöne kétség kívül azt súgta neki, hogy az ismeretlen férfinak még fontos szerepe lehet életében. D'Artagnan történetesen épp abban a pillanatban szegezte lila ujjast viselő nemes úrra tekintetét, amikor az a béárni lovaskáról szóló fejtegetéseinek legtudományosabb és legmélyrehatóbb részletéhez ért. Két hallgatója ismét felkacogott, sőt, szokása ellenére még ő maga is, ha szabad ezt a kifejezést használnunk. Halvány tétova mosolyra húzta a száját. Most már semmi kétség, a sértés D'Artagnan ellen irányult. Az a kézzel fogható bizonyság hatására szemébe húzta baszk sapkáját, és miközben tehetségéhez képest igyekezett úgy mozogni, mint az udvaroncok, akiket nagy néha a gáztfonyba tévedtek megfigyelhetett, a csoport felé indult. Egyik kezével kardmarkolatát fogta, másik a csípőjén nyugtatta. De sajna, minél közelebb került, annál jobban elvakította a harag, és jól lehet méltóság teljes és dőfös szavakban készült megfogalmazni kihívását, mindebből csupán faragatlan és személyeskedő kirohanást tólult a nyelvére. Dühösen hadonászva robbant ki. Hé, uram! Kiáltott fel. Uram, maga, aki az ablak mögé bújik. Igen, maga, mondja csak, mit nevet? Hadd nevessek én is magával. A nemes a paripáról lassan a lovasra emelte szemét, mintha időre volna szüksége, amíg megérti, hogy neki szól ez a furcsa támadás. Mikor pedig látta, hogy semmi kétsége nem lehet, kissé összeráncolta szemöldökét, és meglehetősen hosszú szünet után leírhatatlanul gúnyosan és pimaszul így válaszolt D'Artagnannak. Nem magához szóltam, uram. De én magához szóltam, kiáltott a fiatalember. Megőrítette, hogy így szemtelen és megvető, de ugyanakkor illedelmes és jól nevelt modorban beszélnek vele. Az ismeretlen finom mosolya figyelte még egy pillanatig, azután hátralépett az ablaktól, lassan kijött a fogadóból, és megállt D'Artagnantól két lépésnyire a ló előtt. Nyugodt viselkedése és gúnyos arc kifejezése csak fokozta a másik két férfi jó kedvét. Azok nem mozdultak el az ablaktól. D'Artagnan, amint látta, hogy a nemes közeledik, egy lábnyira előhúzta hüvelyéből a kardját. Ez a ló kétségkívül olyan sárga, mint a kikirics. Azaz, hogy sárga volt, míg el nem hulladt a csikófogát, folytatta vizsgálódásait most is fennhangon az idegen, és szavait az ablak felé intézte. Semmi jelét nem adta, hogy észrevette volna D'Artagnan bőszült haragját, pedig a fiatal ember közte és hallgatói között állt. A botanikában egészen közismert ez a szín, de lovakon mindeddig elég ritkán fordult elő. Aki a gazdától fél, az a lován nevet, kiáltott fel tajtékozva Trévi tanítvány. Nem természetem a nevetés, uram, válaszolt az idegen. Ön is láthatja arcomon. Mindazonáltal szeretném fenntartani magamnak a jogot, hogy akkor nevessek, amikor nekem tetszik. Én pedig, kiáltott fel D'Artagnan, nem tűröm, hogy nevessenek, ha nekem nem tetszik. Valóban, uram, folytatta az idegen nyugodtabban, mint valaha. Hát jó, igaza van. Azzal sarkon fordult, hogy visszatérjen a fogadóba a nagykapunát, melynek bolti alatt D'Artagnan egy felnyergelt lovat vett észre az imént, amikor megérkezett. D'Artagnant azonban nem olyan fából faragták, hogy elszalasszon valakit, aki ilyen pimaszú kigúnyolta. Kirántott a hüvelyéből a kardját, utána iramodott. Forduljon vissza, szellemes úriember, üvöltötte, amíg hátulról le nem döfem. Ledöfni engem? Szólt Amaz. Sarkon fordult, és csodálkozva, de egyszer, mint megvetően mérte végig a fiatalembert. Ugyan már, fiacskám, maga bolond! Azután halkan folytatta, mintha csak magába beszélne. Teringettét, hogy örülne ő felsége, ha ezt látná? Tűvé teszi az egész országot, hogy bátor fickók bojtoborozza összetestőreit. Még be se fejezte, amikor D'Artagnan olyan dühötten döfött feléje, hogy a fürgőn hátra nem ugrik, minden valószínűség szerint ez lett volna utolsó tréfája életében. Most már látta, hogy a dolog több, mint egyszerű ugratás. Kivonta kardját, üdvözölt ellenfelét, és komolyan védő állásba helyezkedett. Ám a jelenet két szemtanúja a fogadós kíséretében D'Artagnanra rohant, és bottal, tűzilapáttal, piszkavassal püfölni kezdték, ahogy csak erejükből kitellett. Mindez oly gyors és tökéletes fordulatot eredményezett a támadásban, hogy D'Artagnan ellenfele, miközben a fiatalember visszafordult és igyekezett elhárítani az ütések záporát, nyugodt a hüvelybe dugta kardját. Hajszál hiány színész lett már, de most ismét nézőként figyelte a csatát szokott közönyével, és csak hébe korba dörmögte a fogak között. Átkozott gaszkonyiak! Rakjátok föl a citromsárga lovára, aztán hordja el magát! Csak ha megöltelek, gyáva kutya, kiáltotta D'Artagnan, aki tőle telhetőleg verekedett, és tapottat sem hátrált, miközben három ellenfele püfölte, ahol érte. Újabb gaszkonyi hencegés, dörmögte a nemes úr. Szavamra ezek a gaszkonyiak javíthatatlanod. Hát ha olyan táncolhatnék, javán csak húzzátok neki a talpalával ott, majd szól, ha megunta. Csak hogy az ismeretlen nem tudta, milyen kemény legény az ellenfele. D'Artagnan még senkitől sem kért kegyelmet. Néhány percig tehát még tartott a küzdelem, végül is D'Artagnan kifulladt, kiejtette a kezéből a kardját, melyet egy botütés nyomban kettőbe tört. Egy másik ütés felrepesztette a homlokát, s vértől szennyesen és szinte ájultan földre terítette. E pillanatban tódult be mindenfelől az előre nyomuló tömeg a tetszín helyére. A fogadós félt a botránytól, és legényeivel a konyhába cipelte a sebesültet. Ott részesítették első segélyben. A nemes úr eközben ismét elfoglalta helyét az ablak mögött, és meglehetősen türelmetlenül figyelte a sokadalmat. Szemlátomást erősen ingerelte a csődület. Nos, hogy van az a futó bolond? Kérdezte, amikor megcsikordult az ajtó, és a fogadós belépett, hogy az úr hogy léte felől érdeklődjön. Remélem, nem történt baja, excellenciás uram, kérdezte visszafogadós. Nem, hajamszála se görbült, fogadós uram, de én szeretném tudni, mi van az úrfival. Jobban van, szólt a fogadós, már egészen elájult. Igazán? Szólt a nemes. De mielőtt elájult volna, végső erejével excellenciádét kiáltott, hogy párbajra hívja. Na, ez a fiszkó maga az ördög, kiáltott fel az idegen. Korán sem, excellenciás uram, folytatta megvető fintorral az arcán a fogadós, mert mi alatt ájultan feküdt, megmotoztuk, és erszényében mindössze 12 tallért, motójában meg csupán egy szál inget találtunk, mindazonáltal utolsó szavaiban azt közölte velünk, hogy ha ez Párizsban történik, uraságot azonnal megkeserülte volna, de mivel itt történt, csak később fizet. Úgy, szólott hidegen az ismeretlen. Akkor hát áruhás királyi herceg. Csak azért mondom, nemes uram, folytatta a fogadós, jó lesz, ha a szemmel tartja. És tühében senkit nem emlegetett? De igen, zsebére ütött, és így beszélt. Meglátjuk, mit szól majd Trévi úr, ha megtudja, hogyan bánnak védenceivel. Az idegen felfigyelt. Trévi úr? Trévi úr nevét említette, és a zsebére ütött? Mondja csak, fogadós uram, remélem, míg a legényke ájultan feküdt, egy kicsit beleszimatolt a zsebébe? Mit talált benne? Egy levelet Révi úrhoz, a testőrök kapitányához. Eha, úgy igaz, hogy mondani bátorkodom, excellenciás uram. A fogadós nem volt nagy lángelme, észre sem vette, milyen kifejezés jelenik meg szavaira az idegen arcán. A nemes már nem támaszkodott könyökével az ablakpárkányra. Úgy ráncolt a szemöldökét, mint akit valami nyugtalanít. Mi az ördög? Dörmögte a foga közt. Trévi uszította volna rám ezt a gaszkonyit. Elég fiatal. De a döfés csak döfés, akárki agyos, ha gyerek még rosszabb. Nem tart tőle az ember, néha nagy tervek omlanak össze hitvány akadályon. Néhány percen át az idegen hallgatott. Ugyan már fogadós, szólalt meg aztán. Nem tudnál félreállítani utamból ezt a vadembert? Nem venném a lelkemre, hogy magam öljem meg. Mindazonáltal, fejezte be dermesztő hanghordozással, mindazonáltal terhemre van. Hol van jelenleg? Feleségem szobájában az első emleten, ott kötözgetik. Tarisznyája szókmokja vele van? Ujjasát nem vetette le? Mindenét lenhagyta a konyhában, uram, de ha annyira a terhére van ez a fiatal féleszi, terhemre bizony. Botrány csap a fogadóban, kihozza a sodrukból a rendes embereket. Menjen kérem, állítsa össze a számlát és szóljon az inasomnak. Uraságod már is távozik? Micsoda kérdés, mit gondol, miért gyergeltettem fel a lovamat? Vagy nem teljesítették a parancsom? Igenis teljesítettük, és amit excellenciád láthatta, és a ló a kapuban áll, felszer számozva, útra készen. Jól van, tegye hát, amire kértem. Nocsak, tűnődött a fogadós. Úgy látszik, megijedt a siedertől. De az idegen parancsoló tekintete egy csapásra véget vetett a jelenetnek. A fogadós alázatosan elköszönt és kiment. Milady minden percben ide érhet. Tulajdonképpen már is meg kellett volna érkeznie, folytatta az idegen. Ez a fickó nem kerülhet a szem elé. Minden esetre jobb, ha elébe lovagolok. Bár tudnám, mi van a Trévinek szóló levélben. Így morfondírozott az idegen, miközben a konyha felé tartott. Eközben a fogadós mérget vett volna rá, hogy az idegen a legényke miatt menekül a fogadóból. Felment felesége szobájába, és látta, hogy D'Artagnan végre eszméletet ért. Megmagyarázta neki, hogy meggyűlhet a baja a rendőrséggel, amit belekötött egy ilyen előkelő uraságba, mert a fogadós véleménye szerint az idegen csak is nagy kutya lehetett. Bármi gyenge is volt, hát D'Artagnan rábeszélte, hogy álljon talpra és induljon tovább. D'Artagnan, jól lehet, félig most is kótyagos volt, és a szeme is alig látszott, olyan alaposan össze-vissza kötözték, föl is kelt, és a fogadós nem éppen gyengéd noszogatása közben lefelé támajgott a lépcsőn, még az ujjasát sem vette föl. Azonban alig lépett a konyhába, a szeme már is megakadt ellenfelén, aki nyugodtan beszélgetett egy hölgyel. Egy nagy tágos hintó ajtaja előtt állt. A kocsit két nehéz normandiai ló húzta a fogadó elé. A nő 20-22 éves lehetett, csak a feje látszott a hintóablak keretében. Megjegyeztük már, milyen nyomozói fürgeséggel mért fel D'Artagnan egy-egy arckifejezést. Most is első pillantása megállapította, hogy a nő fiatal és szép. Szépsége annál inkább szemet szúrt neki, mert teljesen szokatlan volt számára. D'Artagnan sohasem látott ilyesmit délvidéki szülőföldjén. A sápat szőke hölgy, hosszú haja, csigákban omlott vállára. Sóvárgó nagy szeme kék, ajka halvány rózsaszín, keze alabástrom fehér. Élénk beszélgetésbe merült az idegennel. Tehát ő eminenciája parancsa, mondta a hölgy, hogy azonnal forduljon vissza Angliába, és közvetlenül őt értesítse, ha a herceg Londonból eltávozik. És a további utasítások? Kérdezte a hintó szép utasa. Megtalálja abban a dobozban, de csupán a csatorna túlsó partján nyithatja ki. Helyes. És ön mit csinál? Visszatérek Párizsba. Meg se fizet annak a szemtelen kölyöknek? Kérdezte a hölgy. Az idegen felelni készült. De épp amint kinyitotta a száját, D'Artagnan, aki minden szót hallott, már is a kapuban termett. A szemtelen kölyök fog megfizetni mindenkinek, kiáltotta, és nagyon remélem, hogy az, akinek fizetnie kell, nem lóg meg olyan könnyen, mint először. Nem lóg meg? Szólalt meg az idegen, és összeráncolt a szemöldökét. Remélem, egy hölgy jelenlétében nem merészen megfutamodni. Legyen észen, kiáltotta Milady, látva, hogy a nemes a kardja után kap. Minden perc késedelem végzetes lehet. Igaza van, kiáltott fel a nemes úr. Menjünk hátutunkra, maga jobbra, én balra. Üdvözlésül a hölgy felé biccentett, lovára szökkent, a hintó kocsisa pedig vadul a lovak közé csapott. Lóhalálban robogtak végig az utcán, mindketten más-más irányban. Hé, a számla, üvöltötte a fogadós. Iménti rokonszenve az utas iránt feneketlen megvetésé változott, amikor látta, hogy fizetés nélkül távozik. Fizes, te marha, kiáltott az utas lakájának, aki 2-3 ezüst pénzt vetett a fogadós lába elé, ezután tovajügető gazdája után vágtatott. Gyáva, nyomorult, aja színbitorló, harsogta D'Artagnan, és ő is a lakáj után nyomodott. De a sebesült még túl gyenge volt, túl nagy volt neki ez a megrázkodtatás. Alig futott 10 lépést, zúgni kezdett a füle, szeme káprázott, agyát elöntötte a vér, és lerogyott az utca közepén, de még akkor is egyre kiabált, gyáva, 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 gyáva bizony, dörmögte a fogadós, és D'Artagnanhoz lépett. Gondolta, hízelgéssel környékezi meg a szegény fiút, akár a mesében a kolcsak az esti csigát. Gyáva, mint a nyúl, nyögte D'Artagnan. De a hölgy annál szebb. Miféle hölgy? Kérdezte a fogadós. Milady, ebegte D'Artagnan. Azzal másodszor is elájult. Annyi baj legyen, mondta a fogadós. Kettő meglógott, de ez itt marad. Biztosan megragad nálam legalább még néhány napig. Az is 11 tallér tiszta haszon.
Alexandre Dumas a Három testőr című regényének első részét Varga Tamás előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Adásunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kapcsolj rá! Zeneösszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Yeah. Of Ezzel műsorunk végéhez értünk az elmúlt közel 25 percben. Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus szól, Jézus szól, ma is hozzá,
ma is hozzá,
lenn az ember szívben elhamvat
aláng, aláng,
ha eljönnél, ismét közé,
ismét közé,
minden vesztett álmot újra élhetnénk. Jézus szól,
Jézus szól,
ma is hozzá. Kerestem arcod az országúton, jártam a város tengerén, de senki se tudta, hol talállak. Jézus, jöjj, lépj elém!
A koldus az úton én vagyok, arcom az arcán láthatod. Vártam rád az út mentén, de nem néztél felém.
Jézus, hozzá,
hozzá,
lenn az ember szívben elhamvat
aláng,
ha eljönnél, ismét közé, minden vesztett álmot újra élhetnénk. Ó, Jézus, jöjj közé.
Tudom, egy napon a föld az éggel végleg összeér Jézusom. Várom a megígért országot, de hol van, mond, nem tudom. Az én országom a szívben van, benned is élő tűzlopban. Ha alvó lelked otthonát, új kis szél járja át.
Mert szívben elhamvat
aláng, aláng,
ha eljönnél, ismét közé,
ismét közé,
minden vesztett álmot újra élhetnénk. Jézus szólj,
Jézus szólj,
ma is hozzá,
ma is hozzá,
lenn az ember szívben el.